Szóval, amiket láttam, és tetszett. Sőt, vezettünk is rajta a Tündével.
De úgynevezett kiállítások?
Úgynevezett kiállítások. Topor Tünde barátnőmmel vezettünk a műcsarnokban, a Nemzeti Szalonon, ami az elmúlt 5 évnek a festészete. Bizonyos szempontból megrendezhetetlen kiállítás, mert...
Ki kurálta?
Kezed művészek, 2 művész, és volt egy tanácsadójuk, és amennyire megoldhatatlan ez a feladat, annyira szuperül oldották meg, és folyton megálltunk a Tündével. Tudod, mekkora a műcsarnok, tudod, hogy ilyen hatalmas termeken mész át, mire megérkezel a végén az apszisba. A termeknek volt valami tematikus neve, de hát azért, mint mindig ilyenkor, vannak művek, amik lehetnének pont egy másik teremben is, de mindegy. Ami nagy élmény volt nekünk benne, hogy mindig beszélünk erről, hogy a kánon, hogy vannak így kánonok, hogy nagyon sok olyan képet láttunk, amiről se a Tünde, se én nem hallottunk ezekről a festőkről.
Létezik olyan?
Igen, és ezt azért mondom, mert az embereket szerintem annyira elbizonytalanítja, vagy még zavarba ejti sokszor az, hogy valakiről mesélünk a vezetéseken, és még soha életükben nem hallották, és azt gondolják, hogy fú, hát ez mennyire ciki, meg hogy akkor ők nem is kvalifikálódtak arra, hogy izé múzeumban járjanak. Tehát, hogy ezt az ideát lebontandó mondom, hogy mi is láttunk olyanokat, akiket nem ismertünk, és tök tetszik, amit csinál. Ez egy nagyon nagy merítés az egész országból, sőt, vannak határon túli művészek is, és tényleg szerintem heroikus munka volt ezt megrendezni és kitalálni tematikákat, amik mentén csoportosították, de nagyon szépen tették egymás mellé a szobrokat a festményekkel, hogy mindig volt valami pici szál. Ez egyébként szerintem a legizgibb dolog a kiállítás rendezésben, és az a nagyon kevés alkalom, amikor nekem is kellett installálni anyagokat a saját aukcióimhoz, dizájntárgyakat festményekkel. Ezt szerettem menne a legjobban, hogy lehet, és otthon is, amikor kirakok képeket, vagy veszek egy új vázát, vagy tök mindegy, bármit, amit otthon kirakok, mindig azt figyelem, hogy hogyan kapcsolódik össze színben, egy pici motívumban, hogyan erősítik föl egymást. Ez egy nagyon izgi munka, és ez ott nagyban gyönyörűen valósul meg. Szintén a műcsarnokban van a Regős Anna textiltervezőnek a kiállítása, ami nagyon szép. Egészen friss darabok, meg ilyen 30 évvel ezelőtti munkák. Nagyon jó élmény. Pont mondtam is a vezetésen, hogy nyilván annak, aki textiltervezéssel foglalkozik, és mindig is ezt csinálta, annak ez nem új, de nekem az az érzésem, hogy mondjuk az elmúlt 10 évben egyre több textil alapú mű szerepel kortárs kiállításokon, és én ezt így a Covid-tól kezdve, meg a Covid-nál különösen felelősödött szerintem, és aztán ez az egész globális, sok háború, sok erőszak, sok bizonytalanságban olyan, mintha lenne egy ilyen szinte fel se ismert vonulat, hogy ezzel az anyaggal dolgozni, érted? A textil, a fonalak, az nem tud nem meleg lenni, az nem tud nem puha lenni, az nem tud nem ilyen finom lenni, hogy szerintem nagyon sok mindenkiben, alkotó emberekben is van egy ilyen vágyódás, hogy hú, valami ki, tudom, de gyerekeknek a kis plüss, tehát puha, azonnal jót tesz az idegrendszerednek. Mondom, az Anna, aki évtizedek óta és mindig is textillel dolgozott, rá ez nem így érvényes, csak hogy egy érdekes megállapítás volt. Szóval az is egy nagyon jó kiállítás. Szembe a Szép Művészeti Múzeumban meghosszabbították a Rövidülő Jövő, nagyon jó cím szerintem, mert a szerintem erről meséltem neked 2 évvel ezelőtt, hogy olyan művek, amik az életmű végén keletkeztek, és akkor van köztük olyan, amin látod, hogy már picit úgy kifutóban vannak azok a régi nagy energiák, van, ahol meg azt látod, hogy ereje teljében egészen új dolgokat csinál valaki 80, 85, 90 éves korában. Az is egy nagyon szép kiállítás. Nagyon, nagyon, nagyon jó dolgokat lehet közben gondolni így az idő múlásáról, meg ennek fényében azt ünnepelni, hogy még élsz, még vagy, még csinálhatod, még megcsinálhatod. És aztán, ami még szintén teljesen szívem csücske, a Ludwig Múzeumban nyílt meg a Világszép Alapítványnak a kiállítása, és erről már talán télen meséltem neked, amikor jelen voltam az egyik akciónál, ez most egy olyan anyag, ahova az alapítvány vezetője a Vircági, ez az alapítvány állami gondozásban felnövekvő fiatalokkal foglalkozik, és próbálja felkészíteni, mentorálni őket arra, hogy mi lesz majd az élet, amikor kikerülnek ezekből az intézményekből. Hogyan tudnak majd a saját lábukra állni mindannélkül, a segítség nélkül, ami annak, aki családban nő föl, ideális esetben megadatik. És mint minden alapítvány, minden kezdeményezés próbál anyagi erőforrást biztosítani előre, évekre a működéshez. És ez a kiállítás, ami most a Ludwigban látható, ennek bizonyos munkái majd árverésre kerülnek, de a munkákról. Az Ági meghívott kortárs művészeket, hogy találkozzanak ezekkel a fiatalokkal, találkozzanak és töltsenek együtt időt. És minden ilyen alkalmat megelőzött egy olyan, hogy ez a művész egy képét kiválasztotta, azt elküldte előre a gyerekeknek, hogy megnézzék, mint egy ilyen névjegyet. Akkor a gyerekek azt így nézték, nagyon sokan iszonyú szórakoztató módon így teljesen fikázó megjegyzéseket tettek rá. Majd megérkezett a művész, akivel akkor élőben is találkozhattak, feltehették ezeket a kérdéseket, hogy ne haragudj, mik ezek a dolgok, amiket csinálsz. Elindult köztük egy ilyen összemelegedő, összehangolódó dolog, amiből csináltak együtt egy művet, és aztán a művész hazament, és a műtermében ezt az élményt, ami a gyerekekkel való találkozás és idő, az alapján festett egyet. Tehát minden alkotótól három kép van kint. Ezt lehet most megnézni a Ludwigba, és ennek, amit az Ági csinál 15 éve ezzel az alapítvánnyal, semmi köze ahhoz, hogy most aktuálisan nagyon sokat hallasz a gyerekvédelmi problémákról. Igen?
Ne, fejezd be, én most csak rákapcsolódok. Nem akartalak megakasztani egy másodperc is. Fejezd be a gondolatot, majd csak utána hagyj.
Tehát, hogy tulajdonképpen annak a munkának, amit ők vállaltak és végeznek 15 éve, azt még inkább felhangosítja nekem, ahogy lát, hogy hallod ezt a Szőlő utcai gyerek otthonos történetet, és az összes a körül terjengő, keringő, förtelmes, gyomorforgató történetet, hogy mi minden történik állami gondozásban nevelkedő gyerekekkel és fiatalokkal, tehát hogy nem tudom eléggé nagyra értékelni ezt a munkát, amit ez az alapítvány csinál, úgyhogy menjetek el a Ludwig Múzeumban, és nézzétek meg ezt a kiállítást, és így kerüljetek bele ezekbe a világokba, mert itt olyan fajta találkozásokat és kapcsolódásokat hoztak létre, ami nem tudom eléggé magasra tenni.
Na végre egy kicsit érzem a hangodba, hogy involválódtál valamiben, így egészen mélyen, mert hogy nem lennék az, aki, hogyha nem mondanám el nektek, hogyha ezt a botrányt szeretnétek egy picit mélyebben megérteni, akkor Válasz Online-on kiváló cikkek, elemzések és interjúk találhatók ebben a témában, amely témát mi itt ebben a műsorban mélyebben sok minden miatt nem érinthetünk. Hiába vagyunk érzelmileg beskálázva ebbe, és hiába van mind a kettőnknek kicsin gyermeke, ráadásul az enyém még kislány is, hogy értsétek jobban.
Ugyanannyira, tehát ezt...
Így van, nem akartam plusz-minusz jelet kitenni a mondat elé, semmit, csak hogy mind a ketten ebben mélyen benne vagyunk, ilyen szinten is, és engem meg kifejezetten foglalkoztat, és majd beszélünk róla, hogy mit hoz a jövő, egyrészt a vizsgálat kapcsán, amely a Szőlő utcával kapcsolatban zajlik, hogy azt kenik vagy nem kenik. Ha elkenik, akkor teljesen bizonyosan tudhatjuk, hogy politika felső szinten van involválva, mert hogy ilyen egyszerű, sima, jól dokumentálható ügy azért elég kevés van a magyar kriminológiában, mint ez lesz. Van a Válasz Online-on, olvassátok el az ide vonatkozó interjút és cikkeket is, mert ők nagyon pontosan és érthetően feldolgozzák ezt a történetet egészen addig, amennyit le lehet írni, és ki lehet mondani, ennél többet majd ti írásban.
Neked mi van, amit láttál, olvastál, és szeretted, és elmesélnéd?
hogy az utóbbi két évben szeretném sokkal jobban megérteni azt, ami történik velünk, és azokat a világmagyarázatokat helyre tenni, amelyet kapunk egy oldalról mindig, hogy ez így, meg úgy, meg amúgy történt a mi történelmünkben, a magyar történelemben, és ehhez időről időre valamiért megtalál irodalom is, meg beszélgetések, amelyeket mások folytatnak másokkal. Kezdeném az irodalom felől, hogy a Spíró Györgynek új nagy regénye jelent meg, amely Táncsics Mihály életéről szól, amely élet a felesége életén keresztül is nyílik meg előttünk, és igazából nem dolgozta ezt talán senki föl még, hogy a 48-as emberek is ugyanolyanok voltak a forradalmárok, mint mi voltunk, ugyanazokkal a gondolatokkal, kit, hova, merre, hogyan lehet tenni, és abból mi következik az ő életútjukból. Hát nem rövid, csak úgy, mint a fogság. Úgyhogy hiába a miniszterelnök kedvenc könyve, ezt ugye senki nem hiszi el, hogy ezt a vastag könyvet elolvasta valaha is.
A fogság a kedvenc
nem, könyve. Nem, az új Spíró könyv. Felmonoslik. Igen, én is ezt mondtam. Mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy vele egy beszélgetést a Partizánon meg tudtok hallgatni, ami nagyon jó, mert hosszú.
A miniszterelnökkel?
Nem a miniszterelnök, az írójával ennek a könyvnek, Spíró Györggyel.
Aha.
És ha olvasni szeretnétek, és tényleg egy picit jobban érteni szeretnétek, hogy milyen hazugságokkal terhelnek minket naponta, egy gyűjteményes eszékötetben kiadták Romsis Ignácnak a 20. században a nagyhatalmak Magyarország politikáját elemző tanulmányait. Ezek között van frissebb, amely az orosz birodalommal foglalkozik, és van olyan, amit 20 éve, 30 éve írt az angolok, az Egyesült Királyság és a Trianon utáni politikája így a dunai országokkal kapcsolódóan, nemzetállamokról, kialakulásról, lobby tevékenységről, mit vesztettünk, mit nyertünk, ki hogyan állt hozzánk a béke tárgyalások folyamán, melyik nagyhatalom, a földrajz hatalmáról, hogy mennyire determinál minket, vagyis elhelyezi a pozíciónkat, lehetőségeink, játéktereinket, az, hogy mi hol élünk, hogy itt a Kárpát-medence az mit tudhat, ugye a kelet és nyugat határán, hogyan gondolkodtak rólunk az akkori nagyhatalmak vezető politikusa, és az a gondolkodásmód is hányszor változott meg akár egyik évről a másikra, az első és a második világháború közben, és hogy mi mennyi mindenről tehetünk. Ugye az súlykolják belénk folyamatosan, hogy mi aztán tényleg a turáni átkot nyögjük, mi semmiről nem tehetünk, mi nagyon fasza gyerekek voltunk, mindig a legjobbat, hát egy kicsit árnyalni tetszik ezt a képet. Ez a ciklus, amit nagyon gyorsan olvastam, mert...
Pont ezt akartam kérdezni, hogy olvasmányosan ír.
Persze, Romsics Ignác különben is olyan felütéssel ír, ami nekem azért szimpatikus, mert én, aki nem vagyok történész, is kiválóan tudom olvasni. A nagyhatalmak és Magyarország a 20. században, ez a pontos címe ennek a könyvnek, és akkor ehhez még egyet tennék hozzá, képzeld, de édesanyám könyvei között nem kerestem, csak úgy a raktárba, ahol tartom őket. A mamám halála után oda került az a rengeteg könyv. A legfelső az egyik táskában a Magyar Rock Sebők János könyve, 1958-tól 73-ig tartó első kötete, amit 83-ban adtak. És amikor kinyitottam, tudod, volt ez a régi könyvillat, amit abszolút. Az antikváriumokban. Uh-huh. És elkezdtem azért olvasni, mert néhány adása ezelőtt az Illésnek, az Illések és Pofonok című uh-huh. lemezéről uh-huh. beszéltem egy pár mondatot, és ott is van dedikálva nyilván a Szent Háromságnak, az Illés Omega Metro korszaknak, az Illésre vonatkozóan pár gondolata, amit 83-ban vetett papírra Sebők János a szocializmusban. És aztán 58-tól, tehát azon is még régebben, amíg mondjuk foglalkozás szerűen csináltam ezt a zenei szerkesztőiséget, nagyon foglalkoztatott, hogy mi ez a fekete lyuk, miért alakult ki az a típusú fekete lyuk itt zeneileg Magyarországon, amiben ma is élünk, és hogy a környező országokban meg ez miért alakulhatott másképpen. És érdekes van, a nagyon sok kérdésre választad ez a könyv, úgyhogy ha valakinek így van gondolata arról, hogy ez érdekes lehet, akkor olvassa el, mert 83-ban már olyan formabontó gondolatok voltak, hogy nem is értem, hogy ennyire elsikadhatott, hogy nem figyelt oda senki a központi bizottságba, hogy ez a könyv megjelenhessen. Most pedig akkor a Beirut, egy nagyon szép zenét szeretnénk, a Beirut zenekar egy srác, aki Új-Mexikóban született 2000-es évek elején, és Amerikában tanult balkáni zenéket. És a Beirut című zenekara pedig ugye Libanon fővárosa, és ebben ezekben a muzsikákban, amiket ő időről időre kiad, most például egy svéd cirkusz, a svédek, hát már megint, felkérésére az előadásához, a svéd cirkusznak, a legújabb előadásához komponált zenét, és annyira belejött, hogy azt mondta, hogy akkor még komponál pár dalt is hozzá, és akkor lesz ebből egy lemez a Beirut legújabb albumáról, a Tuanaki Atollról. A Tuanaki Atoll, gyanítom, hogy Hawaii környéken lehet, már hogy ott atollok ugye arra felé vannak, de hát ez sem biztos, semmi nem biztos, csak az, hogy most a Beirut című zenekar jön.